Földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hadd mondjam el, hogy a kis gyermekek, az ikreitek, hát ti tudjátok, de a többiek nem tudják, tavaly éppen szenteste születtek, Jézus születésének emlékünnepén, és ezért is, meg azért is, mert a keresztséget ugyanaz a Jézus parancsolta az élete, földi életútja végén, tulajdonképpen mielőtt mennybe ment volna, hadd szóljak róla egy pár szót. Róla, aki nem csak megszületett, hanem 31-nehány évesen meghalt a Golgota keresztjén a bűneinkért, hogy nekünk bűnbocsánatot szerezzen az Atya Istentől, de aztán harmadnapra feltámadt a halálból, majd fölment a mennybe, és ő közölte a mennybe menetele előtt tanítványaival ezt a titkot, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Azaz én vagyok a mindenségnek az ura. Jézus nem majd valamikor kezdi el uralkodását, ahogy némelyek azt hiszik és gondolják, hanem már elkezdte, ő már a világ mindenségnek az ura. És az, hogy Jézus Krisztus a világ mindenség ura, az jelenti azt, hogy ő irányítja a látható világot is, de a láthatatlan világot is. Láthatatlan világban vannak az mennyei angyalok, a Biblia szerint ott van a sátán is, meg az ő angyalai is. A földi világban meg itt van a természet, itt vannak az emberek, mi is itt vagyunk. Itt vannak az egyházhoz tartozók, a keresztjének, itt vannak azok is, akik nem tartoznak az egyházhoz, mert nem vallják magukat keresztjének. De az lényeg, hogy Jézus úgy mondta, hogy ő minden egyes embernek, az egész emberiségnek, az egész teremtett világnak is az uralkodója, vagyis ő irányít mindent. És ezt a pozícióját, ahogy Jézus szavaiból kiviláglik, nem magának szerezte meg, nem is emberek ruházták rá ezt a pozíciót, hanem magától az Atya Istentől kapta. Nékem adatot minden hatalom, és máshonnan kiderül, hogy ez az Atya volt, aki őt így fölemelte maga mellé. Az első keresztjének mindig megvallották ezt a titkot. Ez volt az első keresztény hitvallás, amivel már a Bibliában találkozunk, de más Biblián kívüli forrásokban is, hogy Jézus Krisztus Úr, Jézus Krisztus Kűriosz. Ezt nem csak a lelkükben vallották a keresztény elődeink, hanem a szájukkal is megvallották. És amikor szívvel, szájjal megvallották, akkor ez a számukra egyet jelentett az üdvösséggel, de ugyanakkor még egyel, tudnélik, magukra vonták az uralkodó haragját. Mert ezzel a rövid hitvallással, ezzel a három szóval, hogy Jézus Krisztus az Úr, ezzel megtagadták a római császárnak az uraságát, aki ugyanazt a címet igényelte magának, hogy ő a világ ura. És a keresztények jöttek, és azt mondták, nem te, hanem Jézus, a meghalt, feltámadott Úr. Ő a világ ura. És mi inkább meghalunk, mint hogy elismerjük a te mindenek fölött való uralmadat. Mi az ő uralmát valljuk. Nos, ez a Jézus parancsolta meg az ő híveinek, az ő egyházának, hogy kereszteljenek az ő nevében, és e szertartás során az ő benne hívők és neki engedők népéhez, a keresztény anyaszent egyházhoz csatolja most jelen esetben a ti gyermekeiteket is. Maga Jézus az, aki a keresztelés által oda csatolja az ő szövetséges népéhez a gyermekeket. Meg kell, hogy értsék ők maguk ezt a titkot, majd annak idején, amikor eljön ennek az ideje. Meg kell, hogy értsék, hogy őket eljegyezte magának Jézus. Ők hozzá tartoznak. Ahhoz a Jézushoz, aki meghalt értük. Aki az egész mindenség ura is egyben. És el kell, hogy jussanak nem csak az ő ismeretére, hanem a belévetett hitre, az iránta való bizalomra, sőt a neki való engedelmességre is. Ha Úr, engedjenek neki. És hogy ez megtörténjen velük, ez elsősorban nektek, mint szülőknek és mint keresztszülőknek a feladata. Hát a feladat az, hogy tanúsítsátok neki Jézust, nekik Jézust. Beszéljetek nekik Jézusról, akinek a születésnapján születtek, és akinek a nevében megkereszteltettek, és aki megváltotta őket, és a világ ura. Beszéljetek nekik az ő értelmi szintjüknek, ahogy növekednek, megfelelően. Kiskoruktól kezdve tanítsátok őt, hogy megismerjék Jézust, mert ez számukra is az üdvösség kérdése. Itt nem gyermekjátékokról van szó, hanem életről és halálról. Örök életről és örök halálról. Segítsen benneteket az Úr, hogy megismertessétek velük ezt a Jézust. És hát mi ebben, mondhatom itt a gyülekezetben, társaitok vagyunk. Úgyhogy jöhettek ide, hozhatjátok ide majd őket, ahogy növekednek, nagyobbak lesznek, és mi itt mindig Jézusról fogunk nekik beszélni, akinek a születésnapján születtek, és akiknek a nevében megkereszteltük őket, és imádkozzunk értük, hogy valóban megismerjék ezt a megváltót, ezt a szabadítót, ezt az Urat, akinél nincs csodálatosabb valaki a mindenségben, és úgy legyen boldog földi életük is, és boldog örök életük is majd. Ezeket a gondolatokat szerettem volna most a szívetekre helyezni, és most kérdezlek benneteket egyházunk szertartása szerint. A gyülekezetet kérem, hogy álljunk föl. Akarjátok-e, hogy gyermekeitek az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba, a keresztség által befogadtassanak? Ha igen, mondjátok hangosan, akarjuk. Ígéritek-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek őket, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten megismerjék, és az ő belévetett hitükről majd a maga idején önként tegyenek vallást a gyülekezet színe előtt? Ha ígéritek, mondjátok, ígérjük. Isten adjon nektek erőt, fogadalmatok, ígéretetek betartására. Most pedig mondjuk el együtt a keresztjének hitvallását, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anyaszent Egyházat, hiszem a szentek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Na most hajtsd le egy kis puksiját. Ő a Feri. Feri, Ferenc, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. És ő meg a Viktória, ugye? Viktória, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermekek, növekedjetek testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Legyetek áldottak, hogy áldássá is lehessetek. Amen. Foglaljatok helyet, és ki lehet menni velük. Foglaljunk helyet, testvéreim, és énekeljük Isten tiszteletünk folytatásaképpen az első Zsoltárnak a következő verseit. Az első Zsoltárunk második, harmadik és negyedik versét. A második vers így kezdődik: mert ő olyan, mint a jó termőfa, mely a víz mellett vagyon plántálva.
Thank you.
Hallgassuk meg Isten tiszteletünk alapigéjét Sámuel próféta első könyvéből, a 28. részből, a 3. verstől olvasom a fejezet végéig. Sámuel próféta első könyvének 28. részében a 3. verstől így szól hozzánk Isten írott beszéde. Sámuel pedig meghalt vala, és siratá őt az egész Izrael, és eltemették őt saját városában, Rámában. Saul pedig a varázslókat és jövendő mondókat kiirtotta a földről. És mikor a filiszteusok összegyűlvein eljöttek és tábort jártak Sunemnél, egybegyűjte Saul is az egész Izraelt és tábort járának Gilboánál. Amint azonban Saul meglátta a filiszteusok táborát, megfélemlék, és az ő szíve nagyon megrémült. És megkérdezte Saul az urat, de az úr nem felelt néki, sem álomlátás, sem urim, sem a proféták által. Akkor mondta Saul az ő szolgáinak, keressetek nekem egy halott idéző asszonyt, hogy elmenjek hozzá, és megkérdezzem őt. Szolgái pedig mondának néki, ímé Endorban van egy halott idéző asszony. Másnak tetteté azért Saul magát, és más ruhákat vévén magára elment ő, és vele két férfi, és elmentek éjjel az asszonyhoz. És mondta, mondj jövendőt nékem halott idézés által, és idézd fel nékem azt, akit mondok néked. És mondta az asszony néki, ímé te jól tudod, mit cselekedett Saul, hogy kiirtotta a földről a varázslókat és jövendőmondókat, miért akarod azért törbe ejteni az én lelkemet, hogy megöles engem? És megesküdt néki Saul az úrra mondván, él az úr, hogy e dolog miatt büntetésed nem lészen. Mondta azért az asszony, kit idézzek fel néked? És ő mondta, Sámuelt idézd fel nékem. Mikor pedig az asszony Sámuelt meglátta, hangosan felkiáltott, és szól az asszony Saulnak mondván, miért csaptál be engem, hiszen te vagy Saul? És mondanék ki a király, ne félj, ugyan mit láttál? Az asszony pedig mondta Saulnak, Isten félét látok feljönni a földből. És ő mondanék ki, milyen ábrázata van? Ő pedig mondta, egy öreg ember jő fel, és palást van rajta. És megismerte Saul, hogy Sámuel az, és meghajtá magát arccal a föld felé, és tisztességet tűn néki. Sámuel pedig mondta Saulnak, miért háborgattál, hogy felidéztél engemet? És felele Saul, igen nagy szorultságban vagyok. A filiszteusok hadakoznak ellenem, Isten pedig eltávozott tőlem, és nem felel már nékem, sem proféták által, sem álomlátás által. Azért hívtalak téged, hogy megmondjad nekem, mit kelljen cselekednem. És mondta Sámuel, ugyan miért kérdezel engemet, ha az Úr eltávozott tőled, és ellenségeddé lett? És aszerint cselekedett az Úr, amint általam megmondta vala, elvette az Úr a királyságot a kezedből, és adta azt a te társadnak, Dávidnak. Mivel nem hallgattál az Úrnak szavára, és nem hajtottad végre az ő felgerjedt haragját az amálekítákon, azért cselekszik most így veled az Úr. És az Úr Izraelt is veled együtt a filiszteusok kezébe adja, te pedig holnap fiaiddal együtt velem leszel. Izraelnek táborát is a filiszteusok kezébe adja az Úr. Ekkor Saul a maga egész nagyságában hirtelen a földre zuhant, mert nagyon megrémült Sámuel szavaitól, és semmi erő nem volt benne, mert az egész nap és egész éjjel semmit nem evett. Akkor az asszony Saulhoz ment, és mikor látta, hogy annyira megrémült, mondanéki, íme a te szolgáló leányod hallgatott szavadra, és kockára tettem életemet, és megfogadtam szavaidat, melyeket mondtál nekem. Most azért hallgass te is szolgáló leányod szavára, hadd tegyek egy falat kenyeret elédbe, és egyél, hogy erőd legyen, mikor útra kelsz. Ő azonban vonakodék, és mondta, nem eszem. De szolgái és az asszony is kényszerítették őt, és engedett szavoknak. Felkelt a földről, felült az ágyra. Vala pedig az asszony házánál egy hízott borjú, és sietve levágta azt, aztán lisztet vett, és meggyúrta, és sütött kovásztalan pogácsát. És vivé Saul elé, és az ő szolgái elé, és evének, aztán felkeltek, és elmentek azon az éjszakán. Kedves testvéreim, Dávid életét vesszük sorra, és láttuk azt, hogy Dávid életének egy szakaszában milyen fontos szerepet játszott ez a Saul király. Érdemes ennek az élete végére odafigyelnünk, és levonni néhány következtetést önmagunk számára is. Tehát egy kicsit most ezt a Saul királyt veszük nagyító alá, aki Dávid életében nagyon fontos eszköz volt a trónjához vezető úton. Láttuk az elmúlt vasárnap, hogy Isten megmentette Dávidot attól, hogy a filiszteusok oldalán a saját népe ellen kelljen harcolni. Hazament, és megismertük, hogy ott mi várta, és mi történt. A filiszteus sereg azonban, ahogy itt kiderül az igéből, felvonult a zsidók ellen, mégpedig egy nagy, nagy és erős hadsereg. És amikor a filiszteusok ellenében Saul összegyűjtötte a zsidók honvédő seregét, és ők is felvonultak a Gilboa hegyénél, akkor ugye Saul látta a filiszteusok seregét, a filiszteusok táborát, és azt olvassuk az igében, hogy a szíve megrémült, nagyon megijedt. Baljós előérzet szállta meg őt. Halálfélelem szorított össze a szívét. A vereségnek az előszelét érezte. Saul egy olyan férfi, aki egyébként egy nagyon magas, nagyon erős, jó harcos volt. Egy harcedzett parancsnok, aki sokszor nézett szembe a halállal. Érezte már a vér szagát. Ismerte a halál sikolyokat, látott szétroncsolt fejeket, átdöfött testeket, vonagló haldoklókat. Ismerte a vért, tudta, hogy mivel jár egy csata. De most, amikor ránézett a filiszteó seregre, borzasztó félelem szorított össze a szívét, megremegett. És fölvetődött benne az a gondolat, hogy nem tudja, hogy mit csináljon. Egy főparancsnok, aki nem tudja, mit csináljon. Mi lesz a jó megoldás? Fölmerül benne a kérdőjel, hogy hogyan fogjon ehhez az egészhez hozzá. Hogyan védje meg a hazáját, a népét, hogyan győzön. De egyszerűen nem tudja, hogy mit tegyen. Hiába vár az embereinek a tanácsára, az emberei, akik ott vannak mellette, nem adnak neki tanácsot. És ebben az eléggé súlyos lelki állapotban, vagy ideg állapotban kapaszkodót keres. Először próbálkozik Istennel, azt olvassuk itt az igében, akit ő már nagyon régen elhagyott. Ismerjük a történetet már, akik itt voltunk a templomban, tudjuk, hogy Isten mondott neki valamit, és ő fittyet hányt arra, amit Isten mondott neki. Többször is, direkt máshogy cselekedett, és megvetette Isten, megvetette az ő szavait, nem törődött vele. Nyíltan szembeszegült Isten akaratával, és esze ágába se volt utána Istenhez visszatérni, bocsánatot kérni, újra odaadni magát. Nem, ő megkeményítette magát, és ment önfeljen a maga útján. De most, amikor ebbe a kritikus idegállapotba, meg lelki állapotba került, most hirtelenjébe a figyelme újra Isten felé irányul, és gondolja, hogy hát hova kapjak, hát Istenhez. És azt olvassuk, hogy próbálja Istent szóra bírni, Isten már régóta nem szólt hozzá semmit. Nem is vágyott erre Saul egyáltalán, de az Isten a prófétája által sem, meg semmilyen úton, módon nem szólt hozzá. Már évek óta nem szólt hozzá, és Saulnak ez nem is hiányzott, de most, amikor ebbe a helyzetbe került, most elkezdett neki hiányozni. És most keresi Istent, hogy valami információt kapjon tőle. Valami kapaszkodót keres, így is mondhatnám, a krízisben. És az Isten nem válaszol neki. Mielőtt ezt a második pontot megvizsgálnám, álljunk meg itt egy picit, mert sok ember van így, testvérek, hogy Isten szól hozzá, beszél hozzá. Aztán az ember már lehet, hogy gyerekkorában hallja ezeket az isteni üzeneteket. Ettől, attól, szülő, család, templom, itt-ott. Aztán nem törődik vele. meghallgatja, aztán nem érdekel. Jön a fiatalság, az élet, kibomlik sok lehetőség, és aztán legyint egyet, és nem érdekli az Isten. Nem érdekli az Úr. Inkább magába bízik az ember, önhitten kezd élni a maga feje szerint, vagy a korszellem, vagy a divat szerint, ami éppen az adott korban van, és megy a maga feje után. Aztán azonban eljöhet testvéreim egy olyan élethelyzet, egy olyan kritikus idegállapot, meg olyan kritikus élet szituáció, amikor aztán az embernek eszébe jut az a régi Isten. És elkezd hozzá valahogy visszamenni, vagy legalábbis elkezdene hozzá visszamenni, csak hogy előfordulhat, hogy az Isten elhallgat, és nem talál rá újra Istenre. Kellene a kapaszkodó nagyon, amikor ez vagy az a tragédia történik, de már nincs kapaszkodó. Mert amikor kellett volna, hogy belekapaszkodja, akkor nem kellett. Nem kellett ő. Aztán amikor meg már kellene, akkor meg már nincs ott, hogy belekapaszkodjon az ember. Nem mindig történik ez így, de megtörténhet az, ami Saullal is. Krízisbe kerül, és akkor kétségbe esik, fél, tanácstalan, és keresné az Istent. De az Isten hallgat. Ez a második pont, amiről szeretnék egy pár gondolatot, az Isten hallgat. Volt a zsidóknál három legitim útja, módja annak, hogy Isten megkérdezze az ember. Ugye itt föl van mindegyik sorolva. Valaki Isten szavára vágyott, előfordulhatott, hogy Isten álomban szólt hozzá, előfordul, hogy a proféták által szólt hozzá, előfordul, hogy az Urim és Tumim, a főpapnál voltak ezek a tárgyak, azáltal szólt az emberhez, beszéltünk már erről is, nem akarom elismételni. Saul mind a három módszert megpróbálja, de Isten hallgat. Nincs válasz. És noha Isten hallgatásának lehetnek más oka is, erről külön kellene beszélnem, de itt ebbe az esetben Isten hallgatása Saul feletti ítélet volt. Ítélet, Isten ítélet. Korábban hallotta Isten üzenetét, de nem hallotta meg, nem engedelmeskedett neki. Most meg akarná, hogy beszélje hozzá az Isten, de az Isten nem szól hozzá egy szót se. Megszakította Saullal a kommunikációt, mert Saul is megszakította vele a kommunikációt. Ezt testvérek, ítélet Saulon, és Isten elhallgatása a legnagyobb nyomorúságot hozza az emberre. A legnagyobb nyomorúságot, még az Isten hallgatásától Saul még nagyobb nyomorúságba esett, mint amiben egyébként is volt. Még nagyobb szorongattatás volt ez. És hozzáteszem ehhez a dologhoz, hogy Saul nyomorúságát fokozta, hogy ő hozzá korábban tényleg beszélt az Isten. Saul mellett ott állt Sámuel prófét, aki szerette őt, és aki sokszor tolmácsolta neki, hogy mit akar az Isten tőled, Saul. Mivel bíz meg téged? Mit tegyél, Saul? Isten igazgatta, és Saul egy darabig engedelmeskedett is. Ő tudta, hogy milyen az, amikor szól hozzá az Isten igaz beszéde. Ő tudta ezt, megismerte ezt, és most vágyna ugyanarra az ígére, ugyanarra a szóra, és nincs. És csak egy dermet csend van az Isten oldaláról. A legnagyobb krízist is még súlyosabbá teszi ez a csend Saul számára. Hát Dávid is átélt ilyet, hogy az Isten nem szólt hozzá, de aztán szólt hozzá, és Dávid az egész életében tudta, hogy nincs rosszabb, mintha elhallgat az Úr. A Zsoltárokban többször visszatér ez a dolog, ez a gondolat, hogy amit például a 28. Zsoltárban így fogalmaz meg Dávid király, ne rejtsd el orcádat tőlem, hogy ne legyek hasonló a sírba szállókhoz, vagyis a holtakhoz. Mert ha elhallgatsz, olyan leszek, mint egy halott. Ne hallgass el. A Dávid zsoltárai mellett vannak Aszáf nevű embernek a zsoltára is a Bibliában. A 83. zsoltárban így kiált fel Aszáf, a zsoltáríró, Isten, ne vesztegelj, ne hallgass, ne nyugodj, ne hallgass. Mert Aszáf is tudja, hogy nincs szörnyű, mintha az Isten hallgat. És jusson eszünkbe most még egy újszövetségi példa, amikor a százados megy Jézushoz, hogy gyógyítsa meg a szolgáját, és csak annyit mond Jézusnak, csak egy szót szólj, és meggyógyul a te szolgád. Egy szó is elég, Uram, és meggyógyult a szolga. De itt, Saul esetében vágyna erre az egy szóra, de nem hangzik el ez az egy szó. Egy szó se hangzik. Dermed csönd, és ez a legszörnyűbb ítélet rajta. Hadd mondjam, testvérek, hogy nem kéne ezt kockáztatni senkinek, hanem ha az Isten beszél hozzátok, hozzánk a Biblia által, mert a Biblia által beszél, elmondja nekünk az ő törvényét, elmondja nekünk az örömhírt is Krisztusról, elmondja az igazságot magáról, elmondja rólunk, elmondja, hogy hogyan éljünk a Biblia szerint. Sok mindent elmond nekünk Isten. Hogyha nekünk ez nem köl, akkor majd, amikor köl, akkor se fog szólni hozzánk az Isten. Illetve akkor nem fog szólni. Nem tudom ezt előre így kijelenteni, mert előfordulhat, hogy még Isten még megszólal valakinek. Azután is, hogy sokszor megvetette, elutasította őt. Előfordulhat, de én mégse kockáztatnám ezt a dolgot. Úgyhogy nem véletlenül olvassuk az igébe, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ha Isten mond valamit a Bibliában, ne zárkózzunk el tőle, hanem nyissuk meg a szívünket, fogadjuk be azt, amit mond. Higgyük el, amit mond, igyekezzünk aszerint élni, berendezni az életünket, amit ő tanít nekünk a Bibliába. Ami megváltunk a világnak az ura, hogy itt beszéltünk róla. Ne kockáztassuk ezt, hogy megint elengedjük a fülünk helyett, fülünk mellett, mert mi a magunk feje után megyünk, meg a világ akaratát követjük, meg a divatokat követjük, és akkor leszünk mi is materialisták, és leszünk élfhajhászók, és leszünk pragmatikusak, és mindaz, ami hasznot hoz a konyhára, azt jónak minősítjük. Leszünk relativisták, hogy minden mindegy, itt nem lehet tudni semmit biztosan. Élünk a világ divatja szerint, meg szelleme szerint, ami a tévéből, meg a mit tudom én, internetről árad felénk. Ne a szerint. Ne kockáztassuk, hogy az Isten elhallgasson akkor, amikor majd a legnagyobb krízisben, a legnagyobb mélységben leszünk, talán egy beteg ágyon, vagy a halállal kell farka szemet néznünk. És már kellene a nagy kapaszkodó, de nincs. Mert nincs szó. Elhallgatott az Isten. Egy ilyen hasonló eset jutott eszembe az Új Szövetségből is, az Jézussal kapcsolatos. Emlékeztek, hogy volt Jézus idejében a zsidóknak egy királya, Heródes Antipásnak nevezték, aki lefejeztette keresztelő Jánost, aki által Isten szólt hozzá, de hát hadd halljon meg. Lefejeztette, most már nem fog többet beszélni az Isten nevébe ez a próféta. Ezelé a Heródes Antipás elé vitték Jézust a keresztre feszítés előtt. Heródesről azt olvassuk, hogy nagyon örült, amikor látta végre Jézust, hogy hozzák hozzá, mert gondolta, hogy valahogy szóra bírja, meg tetett valami csodát vele ott az ő színe előtt. De Jézus, amikor ott volt Heródes előtt, egyetlen árva szót nem szólt hozzá. Hiába provokálta nem tudom mennyi időn keresztül, hiába próbálta szóra bírni a róka, Jézus így nevezte őt, hogy a róka, hiába próbálta, a rókának nem mondott semmit Jézus. A legkeményebb dorgálás volt, amit Heródes kaphatott, és Heródes elvette ezt a dorgálást. Nem szólt hozzá az Isten fia többet. És Heródes főhetett a levébe utána, még meg nem halt, szerencsétlen. Hát ez a Saul is átélte ezt, hogy az Isten elhallgat, testvérek. És amikor Isten hallgat, és az ember ott van a krízisben, akkor azt látjuk, hogy Saul eljut egy olyan gondolatra, hogy keres egy halott idézőt. Egy halott idézőt, akihez elmegy, és általa megpróbálja Sámuelt elérni. Egy médiumot keres, aki által megpróbálja a halott Sámuelt utolérni. Endorban él még egy ilyen asszony, mondják neki a szolgái, akik ahelyett, hogy eltanácsolták volna az endori javasasszonytól, vagy halott idézőtől, még éppen ők tanácsolták neki, hogy menjen oda. Endor, ez a kis település egy a kánaánitáknak a települése volt, és ott megmaradtak a kánaániták, akik ezek a zsidó honfoglalás előtti népcsoport volt tulajdonképpen, és ezek között szokás volt a halott idézés. És ez a nő valószínűleg egy nem zsidó nő volt, hanem egy kánaánita nő, aki halottakat idézett. És valahogy túlélte azt a tisztogatást, amit Saul végzett Izrael országában, mert azt olvassuk, itt kétszer is olvassuk a történetben, hogy Saul kiirtotta Izrael földjéről az ilyen halott idézőket. Mert Isten azt mondta, hogy nem lehetnek a zsidók között ilyenek. Nem szabad ezekhez fordulni a zsidóknak, Istenhez forduljanak, ha valamit akarnak, ne a halott idézőket keressék és azokat hallgassák. Nem élhetnek a zsidók között ilyen praktikákat űzők. De valahogy ez a nő, és akkor Saul ennek még ott engedett annak idején, de azóta már sok idő eltelt, és ez a nő valahogy túlélte a tisztogatást. Saul áruhát ölt, ahogy itt olvastuk az igében, nem akarom megint elmondani részletesen, hiszen nem akarta, hogy felismerjék, és különben is meg kellett a filiszteus haderőt kerülnie ahhoz, hogy Endorba jusson. Hát végül odaért, és rábírja az asszonyt, hogy gyakorolja mesterségét, és idézze föl neki a halottak közül Sámuelt. Na most testvérek, értem én Sault, és értjük mi Sault, de amit csinál, az megint arról tanúskodik, hogy teljesen eltávozott Istentől a szíve. Mert Isten ezt a dolgot, amit csinál, ezt megtiltotta. Ez teljesen a sátán szerint való út volt, és a sátán szerint való gyakorlat. És látszik már itt is, hogy Sault egyre jobban húzza le a sötétség. Végül majd látni fogjuk, hogy szegény ebben a csatában öngyilkos lesz. De már itt látszik, hogy még mielőtt öngyilkos lenne, lesüljed a földi pokolnak a fenekére. Ő nagyon jól tudta, hogy amit művel, az Isten szemébe bűn. Tudta nagyon jól, hogy Isten a népének megtiltotta, hogy halott idézőkhöz forduljon. Tudta, hogy ennek a parancsnak engedelmeskednie kell, engedelmeskedett is. Hallotta Sámueltől magától, hogy mint a varázslás bűne olyan az engedetlenség, vagyis egyformán súlyos bűn mind a kettő. És ennek ellenére mégis oda megy, amivel megint mondom, tanulságot tesz arról, hogy mennyire eltávozott Istentől. Ez egy tiltott dolog volt Izraelben. Ézsaiás próféta korábban, pár száz évvel Saul után, így szólt a népéhez az Ézsaiás próféta: ha azt mondják nektek, tudakozzatok a halott idézőktől és jövendő mondóktól, akik sipognak és suttognak, hát nem Istenétől tudakozódik-e a nép? Az élőkért a holtaktól kell tudakozódni? Az embereknek abban az időben voltak, akik azt tanácsolták, hogy menjetek a halott idézők, ne Istent keressétek, a halott idézőket, és tőlük szerezzetek információkat erről arról. És megmondom, hogy ma is testvérek, gyakran vetődik fel az emberekben az az ötlet, hogy vagy mások vetik fel bennünk, hogy ne Istenhez forduljunk, ne Jézust keressük, hanem valami rejtett, okkultnak mondjuk ezt, rejtett, okkult forráshoz forduljunk. Legtöbbször életkrízisben, kétségbeesésben, tanástalanságban, félelemben, ami összeszorítja az embernek a lelkét. Ne Istenhez, hanem valami okkult forráshoz. Egy olyan élethelyzetben, amikor valami kapaszkodó kell, mindig valahogy megjelenik valaki, aki ebbe az irányba tanácsol minket. Ne Istenhez, hanem félsz a titokzatos jövőtől, a titokzatos erőktől, szellemi lényektől, akkor hát gyakorold a mágia valamilyen formáját, ami megvéd téged, aggass magadra valamiket, meg a házadra, meg az autódra, és akkor megvéd téged attól, amitől félsz. A bajtól, a betörőtől, a szerencsétlenségtől. Nem tudod a jövőt, hogy mit hoz a holnap, és félsz így a jövőtől? Hát csinálj ilyen-olyan teszteket, meg nézed az újságba a horoszkópot, és akkor megtudod, hogy mi lesz majd. Ma is mi lesz majd, meg hónap is mi lesz. Azért ki lehet valahogy csillabizálni. Fordulj a mantikához, ezt így nevezik szaknyelven a jóslásnak, valamelyik formájához. És akkor megtudod, hogy kell neked valami biztos kapaszkodó, akibe belekapaszkodsz, az, amibe belekapaszkodhatsz a krízisbe, hát fordulj a halott idézőkhöz, idéztesd meg őket, a természet fölötti világgal lehet kapcsolatod. Nem akarok ebben most itt belemélyülni, testvérek, de jön ez az egész úgynevezett okkultizmus a médiából, és dől a sajtóból felénk, és mindenhonnan találkozunk vele. Vagy a mágia, vagy a mantika, a jóslás, vagy a spiritizmusnak, a halott idézésnek a technikái ma is élnek és virulnak jó Magyarországon is. Nem az Isten kell. Más forrás. Szegény Saul. Időbe szólt hozzá Isten. Látjuk ezt a pályát. Szólt hozzá Isten. Ő egy darabig hallgatta, de aztán utána azt mondta, hogy nem érdeke. Nem érdekel az Isten, megyek a magam fej után. Belekerül egy nagyon nehéz élethelyzetbe, retteg, fél, nem tudja, mit csináljon, nem tudja, mi lesz. Akkor már kellene az Isten, de akkor meg már az Isten nem szól hozzá semmit, és akkor szerencsétlen megy a sötétség hatalmához. És fordul az Isten által eltiltott dolgokhoz. Mintha így egyre lejjebb menne, és végül az öngyilkosságba köt ki. Sőt, azon túl a pokolba köt ki. Hát testvérek, döbbenetes pálya ez. És én mindenkinek csak annyit tudok itt mondani most, amit Ézsaiás mondott a népének. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Ézsaiás könyve 55. részébe olvassuk. Figyeljünk erre a dologra, testvérek, és keressük az Urat, amíg közel van. Őhozzá forduljunk imádságba, énekkel, őt hallgassuk. Amíg közel van hozzá, nehogy azt olyan messzire menjünk tőle, hogy már nem halljuk, nem látjuk, elvesztettük szem elől. És akkor ott vagyunk aztán benne a slamasztikába, a nagy slamasztikába. Saul eljut a halott idéző nőhöz, ahogy láttuk, egy olyan dolgot tesz, amit nem szabadna, és itt további szörnyű dolgok történnek ennek a médiumnak a házában. Hát megint a történethez visszakanyarodok. A nő nem ismeri fel Sault, mert áruhába van, és de először azért vonakodik eleget tenni a kérésnek. Saul megbíztatja. Az Úrra esküszik, hogy nem lesz semmi baj. Hát már ez, na, nem is megyek bele. Saul ezek után még az Úrra esküszik, hogy nem lesz itt semmi baj. Lehet, hogy nagyon is tudhatta volna, hogy nagyon nagy baj lesz itt. Nagyon nagy baj lesz. És nem kéne megnyugtatni azt a szerencsétlen asszony, meg önmagát sem, mert ebből tragédia fog származni. De ő megnyugtatja. Az istentelen, az Úrra hivatkozva megnyugtatja a médiumot. Na, miután megnyugszik a médium, a nő megkérdezi, kit idézzek fel neked? Fel. Tudnélik az alvilágból. Kit idézzek fel neked? Mondja Sámuelt. Sámuelt. És akkor nem mondja a Biblia, hogy pontosan mit csinált az asszony, valamit működött ottan, és lényeg, hogy az összejövetel egy ilyen halott idézési szeánszá alakult. Felhívta Sámuelt. Megjelent valaki, aki Sámuelnek adta ki magát. A nő nem tudta ezt egyébként, nem tudta, hogy ki jelenik meg, ő csak azt mondja, valami szellemfélét látok, vagy Isten félét látok fölemelkedni a földből, de Saul, amikor érdeklődik tőle, hogy mégis mit lát, akkor mondja, egy öreg, és van rajta egy palást, és akkor Saul az, aki egyébként nem lát semmit, ő nem látott semmit, ő csak teljesen a médium szavaira volt utalva, Saul azt mondja, hát akkor ez biztos Sámuel. Az illető sem mondja, hogy ő Sámuel. A nő sem mondja. Saul mondja, aki nem lát semmit, hogy az Sámuel lehet. Meghajtja magát a földre, a szellem alak előtt. Saul leborul. És akkor az állítólagos Sámuel a médium nőnek a szája által, így képzeljük ezt az eseményt, hogy csak a médium nő lát valamit, senki, se Saul, se a szolgálja nem látnak senkit, ők a médium torka által, illetve a médium torka által hallják az állítólagos szellemet beszélni. Ők beszélnek a saját hangjukon, Saul szól Sámuelhez, azt nem kell közvetítenie az asszonynak, de a Sámuel válaszát közvetítenie kell Saul felé. És így kialakul egy beszélgetés Saul és az állítólagos Sámuel között, és itt az állítólagos Sámuel az semmi más nem mond Saulnak, mint amit Saul már eddig is nagyon jól tudott. Mert Sámuel még életében elmondta neki ugyanezeket a dolgokat. Hogy Isten elhagyta őt, Dávid lesz a király, ő neki vége van gyakorlatilag, nem sok ideje van. A szellem egy információt tesz hozzá az elhangzott, a már elhangzottakhoz. Holnap meghalsz te is, fiaid is, és Izrael veszít. Tehát egy rendkívül vigasztaló üzenetet hallott Sámueltől, az állítólagos Sámueltől. Itt most nem akarom ezt a szeánszot kielemezni, testvérek, de a Biblia alapján azt kell, hogy mondjam, hogy nem Sámuel jelent meg. Nem Sámuel jelent meg, hanem egy démoni szellem, amelyik magát, vagy lélek, amelyik magát Sámuelnek maszkírozta. Annak adta ki magát. Sok bibliai érv szól emellett a megállapítás mellett. Vannak biblia magyarázók, akik azt mondják, hogy itt mégiscsak Sámuel jelent meg, de én ezt a Biblia egyéb részei alapján is lehetetlennek tartom, hogy valóban Sámuel jelent volna meg. Majd bibliórán beszéljünk erről, hogy miért is nem. De lehetetlenség. Isten ura, annyit hadd mondjak-e mégis, hogy Isten ura a halottaknak. És az ő megkerülésével nem lehet egyetlen halottat se fölkeresni, megszólítani. Ez az asszony nyilván Isten megkerülésével akart fölidézni valakit a halottak világából. Hát ez egy olyan műveletet hajtott végre, amit Isten megtiltott. Lehetetlennek tartom, hogy Isten önmagával, soha nem cselekszik önmagával ellentétesen. Lehetetlen, hogy amit Isten megtiltott, egyszer csak mégis engedélyt adjon rá kivételes esetben. Nem, ez ráadásul, amiket mond ez a szellem, hogy szellemről, hogy a földből jön fel. A Bibliában, aki Istennél van, az nem a földből jön fel, hanem felülről jön le mindig. A Bibliában a menny szó azt jelenti a hely, ami fölül van. És a pokol az a hely, ami alul van. Itt ez a szellem a alulról jön föl, mondja Matthew Henry is, a híres angol kommentátor, hogy lehetetlen, hogy ez isteni engedélyből Sámuel tért volna vissza. Ez alulról jövő valami démoni szellem, sötétség birodalmába tartozó személyiség volt. Na, nem akarom ezt tovább itt ragozni. A lényeg, testvérek, hogy nem Sámuel jelent meg. Annyira döbbenetes, hogy ez a szerencsétlen Saul kínjába elmegy ehhez a halott idézőhöz, és ott egy további hazugsággal kell neki szembesülnie. Bár volt igazság is abban, amit ez a szellem mondott neki. És ha valakinek még ez kérdés, hogy de mégis igazat mondott a szellem, akkor hadd mondjam, hogy Jézusnak is igazat mondott a sátán. Mert amikor megkísértette Jézust, akkor igazat mondott neki, igéket idézett a sátán Jézusnak a pusztai megkísértés során. A sátán meg a démonok tudnak igazat mondani. Bizonyos korlátozott ismeretekkel bizonyára rendelkeznek a jövőre nézve is. De nem minden tudók egyáltalán. Minden esetre Pál apostol is úgy figyelmeztet bennünket, hogy vigyázzunk nagyon, mert a sátán is elváltoztatja magát a világosság angyalának, nem csoda, ha a szolgái is megteszik ugyanezt. Itt Sámuellé változtatja magát valaki, és úgy jelenik meg, mint a... Summa summarum, testvérek, hogy ez a szegény Saul, akit Isten megvetette, már nem talált Istenre, mert Isten elzárkózott tőle, és ekkor megy a sötétség birodalmába, és onnan remél segítséget. És kap valami segítséget, de azzal végződik ez a történet, testvérek, hogy Saul mit csinál, amikor meghallja ezt a szellemi üzenetet, akkor ez a hatalmas ember, akiről azt olvassuk, hogy egész Izrael fölé emelkedett egy fejjel, mindenkinél magasabb volt, erős testalkatú férfi volt. Akkor a páncélja volt, hogy szegény Dávid nem tudott benne meg sem mozdulni. Ez a hatalmas férfi, mint egy zsák, eldől a földön. Eldől a földön. Az azt jelenti, mint kiment belőle minden erő. Minden erő kiment belőle, amikor meghallotta, hogy mi fog történni. A kérdésére választ nem kapott, hogy mit csináljon, mit ne csináljon. Nem, azt hallotta meg, hogy el fog veszni ő is, a fiai is, a szeretett fiai és az egész népe. És szerencsétlen kész. Elterül, kinyúlik, mint egy zsák elterül a földön. Még az a kevés remény, ami esetleg a szíve mélyén pislákott, még az is elvétetett tőle. Értitek? Még az is elvétetett tőle. Nem tehet semmit. Egyszerűen a sátán az, testvérek, aki ilyet művel az emberrel, hogy még a végső kétségbeesésben még lejjebb taszítja. Ez a Jézus azt mondja róla, hogy ez a hazug embergyilkos, akire ha az ember odafordul hozzá, sokat ígér, de semmit nem ad, és mindent elvesz az embertől. Ez szerencsétlen Saul odafordult a sátán seregeihez, és kapott tőle olyan kétségbeesést, ami még meghaladta az addigi kétségbeesését. Elveszte, elájult gyakorlatilag. Alig tudják magához téríteni ezt a hatalmas embert. A nő jön hozzá, hogy hát én hallgattam reád, és megidéztem neked ezt a szellemet. Hát most te is hallgass reám, egyél valamit. És látjuk, ez a szerencsétlen Saul testvérek. Az élete elején volt egy vacsora, amit Sámuel prófétával költött el. Amikor ott volt vele az Isten embere, és ott volt vele az Isten, és megáldotta ezt a Sault. És most az élete végén, testvérek, a pályája végén, miféle társaságba? A démonokkal, a sátánnal, a halott idéző nővel, a szerencsétlen szolgáival, akik odavitték őt, a kétségbeesés legmélyén újra vacsorázik. Ez az ő utolsó vacsorája egyébként. Ezek után már csak az öngyilkosság van hátra. Ide jut az, testvérek, ide juthat az, nem biztos, hogy ide jut, de nagy az esélye, hogy ide jut mindaz az ember, aki hallja ugyanaz Isten beszédét, de fittyet hányra jár. Meghallgatja, aztán félrelöki. Isten óvjon meg minket ettől. Isten óvjon meg ettől minket, és adja meg nekünk inkább ennek az ellenkezőjét. Tudnélik, hogy amikor az ő szavát halljuk, ne keményítsük meg a szívünket, hanem hallgassuk meg, forgassuk a szívünkben, amit mond. Igyekezzünk teljesíteni az ő parancsait. Az ő útjai járjunk. És higgyük el, hogy meg fog áldani bennünket. Még ha sok nehézség jön, akkor is meg fog áldani, föl fog emelni minket. A mi útunk nem így fog végződni, mint Saulé, ha ráhallgatunk. Hallgassunk rá, és élsz! Isten mondja a zsidóknak, ezzel fejezem be, a Mózes könyvéből olvassuk ezt a csodálatos ígéretet, hogy ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek a szavára, megáldalak téged. Áldott lesz a te sütőteknőd, az állataidnak a fajzása, mind megáldalak téged. Ha meg nem, átkozott leszel kimenésedbe, bejövésedbe, csinálhatsz, amit akarsz, az végül az örök kárhozatra jutsz. Segítsen minket az Úr, hogy ha az ő szavát halljuk, ha az evangéliumot halljuk, akkor meghajoljunk, és Krisztust fogadjuk el Urunknak, megváltónknak, vezetőnknek, életünk irányítójának. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Jézus, köszönjük néked, hogy te szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy te vagy a magadat kijelentő Isten, aki nem vagy néma. És olyan döbbenetes látni azt a bibliai történetünkből ma, hogy van, amikor mégis elhallgatsz, és ez már az ítéleted. Hiszen ha elhallgatsz, akkor az ember azt mondja, itt vagyok a sűrű sötétben elhagyatva, tapogatom, mint vaka falat, és nem találok semmit. Itt vagyok, és nincs kapaszkodó, itt vagyok a kétségbeesésben, a félelemben, a rettegésben, a szorongásban, és nincs megoldás, mert amikor itt voltál, nem kellettél. Óvd meg minket, Urunk, ettől az élethelyzettől, ettől az állapottól, ami a földi pokolla legyen értékű, és ami csak kiteljesedik az örök kárhozatban. Óvd meg minket ettől, Urunk, és add meg nekünk, hogy amikor a te szavadat halljuk, akár a törvényedet, amiben megítélsz minket, akár az evangéliumot, amiben bűnbocsánatot ígérsz Krisztusért, akkor engedjünk annak a szónak, annak a szelíd szónak, amelyik mégis megtöri a csontokat, amelyik elhatol a szívünk mélyéig, és megítéli a gondolatainkat. Segíts, hogy rád hallgató emberek lehessünk, hogy aztán áldottak lehessünk, és örvendező teljes életet élhessünk a földön, és aztán az örök életbe érhessünk, az üdvösségbe, a te országodba. Köszönjük néked azt, hogy óvsz minket a sátán kínálataitól. Látod, Urunk, hogy a mai világban is körülvesz minket mindenféle sötét erő és hatalom. Kínálják nekünk a mágiát, meg a jóslást, a spiritizmus különböző formáit, ezt az ezer színű világot, amelyik a sötétség világa, amelyik csak messzebb is tőled, amelyik lehúz, mint az örvény, amelyik megsemmisít, amelyikbe a sátánnal találkozunk. Köszönjük néked, hogy óvsz ettől minket. Óvsz ettől, mert a javunkat akarod. Köszönjük, hogyha ilyen dolgokba csúsztunk volna bele, akkor is van bocsánat. Van szabadulás ezektől, félre lehet tenni, és lehet hozzád fordulni. Áldunk azért, mert van bűnbocsánat és szabadulás ezektől a dolgoktól. És járhatunk mi a te útadon, a világosságban, az igazságban. Kérünk, segíts ebbe minnyájunknak. Urunk, esedezünk most hozzád azért, hogy áld meg gyülekezetünket, családjainkat, városunkat. Könyörülj meg, ismét kérünk ezen a két kisgyermeken is, akit ma megkereszteltünk. Áld meg az ő kis szívüket, életüket. Add, hogy megismerjenek téged, és kövessék a te útadat. Hadd lássák meg, hogy ettől nem kevesebbek, hanem többek lesznek. Örök életük és üdvösségük lesz. És itt a földön is iránytű lesz a kezükben, mert iránytű leszel az életükben. Aki óvod őket a rossz döntésektől és a jó döntések felé tereled őket, amiből jó származik rájuk is, és az egész családra. Kérünk, áld meg a szülőket, keresztszülőt. Vonn magadhoz minnyájuk szívét. Urunk, minnyájunk számára ezt kérjük, és kérünk, hogy most hallgass meg a mi esedezésünket, könyörgő szavunkat, nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időbe tartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. A keddi bibliaóra lesz megtartva hivatalosan, tehát kedden este 6 órára mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne az elhangzottakról egy kicsit mélyebben beszélgetni, gondolkozni. Hirdetem a testvéreknek, hogy szeptember 1-én vasárnap tanévkezdő gyermekisten tisztelet lesz, tehát jövő vasárnap hittanévnyitó gyermekisten tisztelet lesz. A gyerekeknek így készüljünk, szülők, nagyszülők, motiváljuk a gyerekeinket, hogy jöjjenek és vegyenek részt ezen az alkalmon. Tehát jövő vasárnap 9 órakor tanévkezdő gyermekisten tisztelet. Szeretettel várunk mindenkit. Jelzem a testvéreknek azt, hogy a szeptember ugye jövő vasárnap 1-e, 8-a, és a következő vasárnap, tehát szeptember 3. vasárnapján országos ifjúsági találkozó lesz itt a gyülekezetünkben újra. És ezzel kapcsolatban azt szeretném kérni, hogy megint, ahogy eddigi években is fogjunk össze, és Urunk segítségével teljesítsük a mostani feladatunkat is. Ez azt jelenti, hogy az étkezéshez asszonyok segítségére lesz szükség. Aki az asszonyok közül szívesen segít majd bármiben, az a feleségemet, Zsófit keresse, hogy együtt meg tudják beszélni ennek a részleteit. Süteménysütés és egyéb dolgok, amik hát itt szükségesek lesznek, hiszen péntek estétől vasárnap estig lesz a menet. Tehát Zsófinál az étkezésben segítők jelentkezzenek. Aztán nagyon fontos lenne, hogy szállást nyújtsunk fiataloknak. Általában egy olyan 60-70 szálláshely szokott kelleni. Itt is laknak, vagy 30-an, de hát még máshol is. Hogyha valaki szívesen ad szállást valakinek, az jelezze mindenképpen egyelőre nekem, és én tovább adom azt, fölírom, és tovább adom az illetékesnek, aki ezt intézi a fiatalok között. Azt is jelezze, aki fogad valakit, hogy fiút vagy lányt, vagy ezt is azt is tud fogadni, fontos lenne, nagyon fontos lenne. Kérem, hogy egy kicsit álljunk ebbe a sarkunkra, és teljesítsük ezt a dolgot. A pénteken reggel és vasárnap reggel a szállásadók szoktak reggelit is adni a vendégeiknek. Szombat reggel és vasárnap reggel is. Tehát szombat és vasárnap reggel. Tehát két reggelit is kell adni. A vacsorák azok itt lesznek, meg az ebédek is. Tehát szállásra jelentkező, kérem, hogy fontoljuk meg ezt, hány főt tudunk fogadni, és jelezzék nekem a testvérek, vagy feleségemnek is akár. Illetve még a harmadik dolog, hogy szeretnénk ezeket az idejövő, innen-onnan jönnek megint Pestről, meg mindenfelől jönnek, már nem is tudom hány helyről, Debrecentől kezdve, a Dunántúli gyülekezetekig, egy csomó helyről jelentkeztek már fiatalok. Nem is akar, van egy limit, amit nem tudunk túllépni. Tehát mi megmondtuk, hogy 100 főnél többet nem tudunk, vagy 110-nél nem tudunk többet itt ellátni. A lényeg, hogy szeretnénk ezeket kivinni a mélyponthoz. Vasárnap azt szeretnénk, hogy kimegyünk, kibiciklizünk ide a mélyponthoz, és ott tartjuk nekik az ebédet, és ott lenne még egy ilyen kis program. De ehhez meg biciklik kellenek. Úgyhogy, ha valaki biciklit tud kölcsönözni, azt is kérném a testvérek közül, hogy ne kelljen bérelnünk, mert van ilyen lehetőség is, de az többek sokba kerül. Ha tudunk kölcsönadni egy-egy biciklit, azt is jelezzék a testvérek mindenképpen nekem. Tehát étkezés, szállás és bicikli. Ezt a három dolgot kérem a testvérektől, hogy ebbe segítsenek, és együtt tudjuk megint így szépen megrendezni ezt az alkalmat. Végül azt kérem még feleségem nevébe, hogy az istentiszteletünk után a gyermekmunkások maradjanak itt egy pár perc, és Zsófival egyeztessenek a jövendő teendőkről. Tehát az összes gyerekmunkást kérem, hogy Zsófival találkozzon itt istentisztelet után, és beszélgessenek a jövő évről egy kicsit, egy pár percet. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záróénekünket keressük elő, ezzel válaszoljunk a bibliai tanításra. 226. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, íj beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. 226. Mind a négy versével énekeljük, és aztán himnuszunk éneklésével zárjuk mai Isten tiszteletünket. Thank you.
himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség!